Búcsú Habsburgotó akarata szerint Pannonhalmán a főapátságban helyezik el szívurnáját. Ák Péter maradt a Fidelitas elnöke, Orbán Viktor a fiatalok segítségét kérte az ország újjászervezéséhez. Szankciót sürgető szakszervezetek Szerbiában börtönt javasolnak annak, aki 3 hónapig nem fizet bért alkalmazottainak. Fejszével és körfűrésszel versengtek, egy székelyhídi favágó lett a bajnok. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Gyászmisét mutatott be Habsburg Ottó lelki üdvéért Paskai László bíboros a Szent István bazilikában. A szertartáson több közjogi méltóság is részt vett. Habsburg Ottó az utolsó magyar király 4. Károly legidősebb fia, múlt hétfőn hunyt el 98 évesen Németországban. Földi maradványait tegnap helyezték örök nyugalomra Bécsben, a kapucinus rend belvárosi templomában.
Zúgás mellett érkeztek a Szent István bazilikába Habsburg Ottó rokonai, barátai és tisztelői. A szertartáson ott volt Schmidt-Pál köztársasági elnök, Baka András a legfelsőbb bíróság elnöke és Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes is. A gyászmise kezdetén felolvasták 16. Benedek pápa részvédtáviratát.
Ottó főherceg hosszú és gazdag életével Európa változatos történelmének tagjává vált. Isten színe előtt vállalt felelősségében és gazdag öröksége tudatában Európa nagyfiaként fáradhatatlan volt a békéért.
A szentmisét Paskai László bíboros mutatta be, aki azt mondta, Habsburg Ottó tekintélyes pártfogója volt a magyaroknak, és a vasfüggöny megszűnésében is szerepe volt.
Egész életét jellemezte az elkötelezett és következetes keresztény magatartás. Ez a magatartás külön tekintélyt adott személyének és munkájának.
Habsburg Ottó az utolsó magyar király 4. Károly fia, 98 éves korában hunyt el múlt hétfőn. 20 évig volt az Európai Parlament tagja, és a Pán-Európai Unió elnökeként is mindig Magyarország érdekeit képviselte.
Gelobt sei Jesus Christus. Dicsertessék a Jesus Christus.
Gyászszertartását szombaton tartották a bécsi Stephansdomban Európa vezető politikusainak és királyi családjainak részvételével. Majd több ezres tömeg kísérte koporsóját végső nyughelyére, a kapucinus rend belvárosi templomába, amely a 17. század óta a Habsburg család fő temetkezési helye.
Habsburg Ottó szívurnáját kívánságának megfelelően a pannonhalmi bencés főapátság bazilikájának altemplomában helyezik el alig 1 óra múlva. Pannonhalmán van Ivanics Anna, az NTI Hírcentrum tudósítója. Anna, hogyan készülnek a szertartásra?
Ünnepi búcsúztatóval, szervusz, jó estét kívánok! Habsburg Ottó testét tegnap a Bécsben a kapucinusok templomában helyezték el, és itt valóban 1 óra múlva kezdődik a szertartás, de már most egyre többen érkeznek, hogy lerólják kegyeletüket az utolsó magyar király leszármazottja előtt. A trónörökös szívurnáját azért hozzák Pannonhalmára, mert a Habsburg Ottó itt tanult bencést diákként magyar nyelven, itt tanították, ezért nagyon szerette Pannonhalmát, itt is érettségizett. A Habsburgoknál egyébként már a 17. század óta hagyomány, hogy a testet és a szívet azt külön temetik el. A szívurnában először hozzák Magyarországra a szívurnát, ez rettentő nagy dolog. A család ezzel is kifejezi Magyarországhoz való kötődését. A szertartáson egyébként először Várszegi Asztrik főapát mond majd áldást, ezt bárki meghallgathatja, és ezután csak a szűk család jelenlétében helyezik el a szívurnát a bazilika altemplomában.
Ivanics Anna, köszönjük szépen! Az év második felére elkészül, és a kormány elé kerül az Új Nemzedék Jövője program. Ezt a Fidelitas kongresszusán jelentette be az Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztos. A kormány ifjúság politikai programja a fiatalok bevonásával hónapok óta készül. Orbán Viktor videóüzenetében azt mondta, Magyarország nem tud megújulni a fiatalok nélkül, így a kormány számít a munkájukra.
Nincs fiatal demokrácia fiatal demokraták nélkül, nincs jövő a jövőben hinni, bízni tudó és merő fiatalok nélkül.
Videóüzenetben köszöntötte a Fidelitas kongresszusát a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország nem tud megújulni a fiatalok nélkül. Az Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztos a kongresszuson bejelentette, hogy hamarosan elkészül és a kormány elé kerül az Új Nemzedék Jövője program. Az ifjúságpolitikai program a fiatalok bevonásával készül. 10 témakörhöz szólhatnak hozzá fórumokon és az interneten. Például a családalapítással kapcsolatban, oktatási és sportügyekben. A javaslatok iránymutatást adnak a fiatalokról szóló kormányzati döntésekhez.
Nekünk az a feladatunk, hogy egy olyan keretet adjunk fiatalok életének, ami alapján tudásukhoz megfelelő tanulási lehetőséget kapnak.
Az Új Nemzedék Jövője program elkészítésében a Fidelitas is részt vesz. Több mint 10 000 tagjával a Fidelitas az ország legnagyobb ifjúsági szervezete. Ák Péter, a szervezet újra választott elnöke azt mondta, mostanra megkerülhetetlenné vált az egyesület.
Példát adtatok saját korosztályatok tagjainak arra, hogy van értelme közéleti kérdésekkel foglalkozni.
Egy új országot kell építenünk.
Kósa Lajos azt mondta, a Fidesz szeretné megnyerni a következő választásokat is, és a kampányban megkerülhetetlen szerepe lesz az internetnek. Az internetes kampányban pedig óriási szükség van a fiatalokra.
Azonnali megoldást követel a kormánytól az MSZP a devizahitelesek védelmében. Szanyi Tibor szerint a kormánynak a bankszövetséggel, a jegybankkal és az Európai Bankfelügyelettel közösen vizsgálatot kell lenne indítania, hogy kiderüljön, miért hárítják át a bankok az ügyfelekre az árfolyam kockázatokat, a banki költségeket miért devizában állapítják meg, és hogy a pénzintézetek hajlandóak lennének-e a kamattól eltekintve visszatérni a szerződésekben szereplő eredeti feltételekhez. Az MSZP szerint a kormány a bankadó miatt szemet huny, idézem, a bankok garázdálkodása felett. Akár börtönbe is kerülhetnének azok a szerbiai munkaadók, akik több mint 3 hónapot késnek a dolgozók bérének kifizetésével, ha a szerb parlament is így dönt. A szigorítás a szakszervezetek követelik, de a kormány sem zárkózik el tőle. Jogszabályt változtatnának azért is, hogy a munkaadók fizessék rendesen a járulékokat alkalmazottjaik után.
Hetente tüntetnek a szerb kormány épülete előtt a szakszervezetek a késedelmes bérek miatt. Legutóbb útépítő munkások követelték itt fél éve elmaradt fizetésüket. Hónapok óta nem kaptunk fizetést. A vállalatnak még nyersanyagra sem futja, hogy legalább a leszerződött munkát elvégezzük. Ez nem a munkások hibája, mégis ők húzzák a rövidebbet, mondja ez a szakszervezeti vezető. Sokan csak akkor jönnek rá, hogy munkáltatójuk nem fizetett utánuk semmilyen járulékot, amikor nyugdíjba mennek, vagy éppen elvesztik állásukat. A szakszervezetek szigorúbb szabályozást sürgetnek. Büntető eljárást kellene indítani a munkaadók ellen, ha 3 hónapot késnek a bérek kifizetésével, mondja a szerbiai független szakszervezetek vezetője. Meg is vitatták az elképzelést a Szociális és Gazdasági Tanácsban. A munkaadók, illetve a kormány is hajlik a szigorításra. A munkaügyi miniszter szerint a részleteket még a nyáron kidolgozza a kormány. Egyes cégvezetők azonban azt mondják, fizesse ki nekik előbb az állam a tartozásait, hogy aztán ők is fizethessenek a munkásoknak. Sérelmezzük, hogy a cégeken az állam behajtja az adókat és járulékokat, a munkások bérére pedig sokszor éppen azért nem telik, mert az állami megrendelés után is késedelmesen fizetnek, mondja Miljana Stojcic, a munkaadók szövetségének elnöke. A kormány a munkaadóknak is segítséget ajánlott. 560 vállalat, több mint 100 000 alkalmazottja után rendezi az elmaradt nyugdíj- és egészségügyi biztosítást. Emellett 35 millió eurót szán a belgrádi kabinet a kiemelt beruházások támogatására is.
Romániában ismét kelendők a luxus lakások, annak ellenére, hogy egyre több a szegény ember, sőt a bedőlt lakáshiteles is. Egy felmérés szerint azonban a tehetősebbek szívesen fektettek be nagyértékű ingatlanokba.
Ez a nagyváradi tanárnő 2009-ben vásárolta ezt a 83 négyzetméteres kétszobás luxus apartmant Nagyvárad belvárosában 66 000 euróért. Egy régi tömbházban, még ha az fel is van újítva, számolik el a szétrepedő csövekkel, hiányzik a hő és egyéb szigetelés, mondja a luxus apartman lakója. Ebben a tömbházban 31 000 euróért 35 négyzetméteres garzonok és több mint 300 négyzetméteres 250 000 eurót érő luxus apartmanok is vannak. A lakások nagy része már gazdára talált. Itt kipróbálhatják a luxus ízét. Az ingatlan piacnak ezt a területét szívesen keresik a befektetők, mondja az építető cég kereskedelmi igazgatója. Külföldi cégek romániai leányvállalatainak képviselői, külföldi egyetemisták, egyedülálló üzletemberek laknak itt saját lakásban vagy albérletben. Egy lakrészért akár 900 euró bérleti díjat is kifizetnek. A szociológus azt mondja, Romániában egyre nő a szakadék a növekvő szegény és az egyre szűkülő gazdag réteg között.
Van egy az egy erősödő középosztály, ezt lehet látni, és ez az, aki megengedi magának egyébként, hogy nem a lehető legdrágább luxuslakásokat, de decens körülményeket tudjon biztosítani magának.
A régi építésű egyszerűbb lakások eladhatatlanok, viszont nőtt a luxus iránti kereslet.
Sikerült eloltani a tüzet a horvátországi Brács szigetén, ám továbbra is 300 tűzoltó őrzi a területet, mert attól tartanak, ha felerősödik a szél, újra tűz lehet. Csütörtök délután óta porrá égett 4000 hektár erdő a szigeten, lakóházak is voltak veszélyben. Az oltásban repülőgépet, helikoptert és hajót is bevetettek. A helybéliek feltételezése szerint gondatlanul tüzet rakó turisták okozhatták az évtized egyik legnagyobb tüzét. A szigeten nyaroló magyar turisták közül senki sem kért konzuli segítséget. George Pataki, New York állam magyar származású volt kormányzója, fontolgatja, hogy elinduljon a 2012-es amerikai elnökválasztáson. Tudta meg a konzervatív The Washington Times című lap. Elnöki ambícióit már korábban is rebesgették, most úgy tudni, Pataki aggodalmát fejezte ki a republikánus párt jelenlegi elnök aspiránsainak választási esélyeivel kapcsolatban. Állítólag Iowa-i látogatása után dönt majd indulásáról republikánus színekben. Iowa jövőre a tagállamok közül elsőként rendezi meg elnök jelölt állító gyűléseit. Egy nő és két férfi meghalt egy angliai kórházban, feltehetően inzulinnal szennyezett sóoldat miatt. A rendőrség szerint valaki szándékosan fecskendezhetett inzulint az infúziós palackokba. A kórház összes alkalmazottját kihallgatják. A szklerózis multiplexben szenvedő nőt szülei vitték be a kórházba, néhány órával később azonban már nem élt.
Ő Tracy Arden. A 44 éves édesanyja után két kisgyermek maradt árva. Kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy Tracy nincs többé. Fogalmunk sincs, mikor adhatjuk meg neki a végső búcsút. Nem temethetjük el addig, amíg igazságügyi orvos szakértők vizsgálják a testét, mondta az elhunyt nő testvére. A Stepping Hill kórházban két idős férfi is rejtélyes körülmények között halt meg, 12-en pedig rosszul lettek. Az egyik nővérnek tűnt fel, hogy osztályán gyanúsan sok betegnek romlott az állapota egyik percről a másikra. Valamennyiüknek a vércukor szintje esett hirtelen. A kórház belső vizsgálata kiderítette, hogy a sóoldatos ampullákba valaki inzulint fecskendezett. Már a rendőrség is nyomoz az ügyben. A kórház összes alkalmazottját kihallgatják. Egy ember halála is túl nagy veszteség, három émek különösen. Az emberek azért mennek kórházba, hogy meggyógyuljanak, és nem azért, hogy rosszabb legyen az állapotuk, mondta a helyi parlamenti képviselő. A vizsgálatok szerint 36 darab ampullát biztosan megbabrált valaki, de egyelőre nem tudják, hogy hol. A sóoldatos ampullákat a kórház központi raktárában tárolják, de kisebb mennyiséget a különböző osztályokon is tartanak.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. Roskadozó művelődési házak, a román állam programot indít felújításukért. Csak nem 100 film, 30 országból magyar versenyfilmet is neveztek a Palicsi Filmfesztiválra. Súlyos betegségben, 66 éves korában meghalt Bicskei Bertalan, a magyar labdarúgás meghatározó egyénisége. Játékosként szerepelt a válogatottban, edzőként az ifjúsági válogatottal 1984-ben megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot. Később 44 mérkőzésen irányította a felnőtt válogatottat is. Számos magyar és külföldi klubnál és válogatottnál dolgozott.
Fekete-fehér felvételek a 70-es évekből. A kapuban Bicskei Bertalan áll, akit akkor egyik legszebb technikájú kapusának tartottak. Az NB1-ben 240-szer lépett pályára, de őrizte a válogatott kapuját is. Játékos pályafutása után edző lett, és azon kevés magyar edzők közé tartozott, aki elvégezte a világhírű kölni főiskolát. 1984-ben az ifjúsági válogatottal megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot. Az MTK, a Honvéd, a Győri Eto, a Videoton és az Újpest csapatánál is dolgozott. Délután egy perces gyászszünettel kezdődött a Honvéd-Győr bajnoki mérkőzés. Bicskei Bertalan hosszú pályafutása során mindkét klubnál dolgozott. Emellett számos külföldi csapat és válogatott kapitánya is volt. Tavaly júliusban a polgárháború utáni ledező Libéria válogatottjának szövetségi kapitányi szerepét vállalta.
Nagyon kevés az olyan szakember, aki három ország szövetségi kapitánya tudott lenni. Ugye ő legutóbb ugye Libériában, korábban Maláziában és a magyar válogatott kispadján, mint szövetségi kapitány két időszakban is ült.
Pályatársa Mészöly Kálmán azt mondta, pótolhatatlan veszteség.
Hiányozni fog a magyar futballba, mert egy egyéniség volt. Kapitányként is, klubedzőként is, több helyen dolgozott. Hát, Bercigém, nyugodj békében.
Picskei Bertalan 66 éves volt.
Több mint 400 vidéki kultúrház felújítását támogatja az állam Romániában, köztük több tucat székelyföldi művelődési otthonét is. Vannak olyan épületek, amelyeket 50 éve nem tataroztak, mert nem volt rá pénz.
Málik a vakulat, beáznak a falak, és ki kellene cserélni az emeleti padlót is. A Csíkszentkirályi Kultúrház 50 éve épült, mindig csak a legsürgősebb javításokat végezték el rajta. A teljes felújításhoz 1,5 millió lej, azaz több mint 350 000 euró kellene. Önerőből nem futja, ezért pályáztak állami támogatásra.
Nagyon fontos ez a művelődési ház, hiszen nekünk tánccsoportunk, népi zenekarunk, fuvazenekarunk, nyugdíjas klubunk, huszár csapatunk van, és ez, ami összekovácsolja a közösséget egy helyre, ahol tudnak próbálni, tudnak találkozni és hagyományainkat fenntartani.
Ez már a Csíkszentsimoni Kultúrház. Itt tartják az ünnepségeket, tanácskozásokat és az iskolai rendezvényeket is. De színházi társulatot öltözők hiány nem tudnak fogadni. A padlódeszkák mozognak, néhol be is szakadt. A plafont is sürgősen meg kellene javítani.
Tetszene látni, milyen síralmas állapotban van. Önerőből soha nem volt lehetőségünk erre pénzt küteni, nagyobb összeget.
Támogatást a felújítási programtól remélnek. Hogy nyertek-e pénzt a pályázaton, arról még nem kaptak értesítést. A bukaresti kulturális minisztériumnál egyelőre annyit mondtak, országszerte 413, Hargita megyében 33 művelődési otthon pályázatát ítélték támogatásra érdemesnek.
Este zárul a Csángó Fesztivál Gyimes felső lokon a Tatros forrásnál. 15 táncegyüttes mutatta be a gyimesek völgyében élők legalább 30 féle táncát a több ezres nézőseregnek.
Minden lakodalomba és minden nagyobb táncolkalomkor eljártak egy olyan sortáncot, ami 35 féle táncból állt.
50 éve még minden hétvégén báloztak. Manapság a legtöbb gyimesi gyermek csak szakkörben, vagy a fesztiválon tanulja elődei táncait.
Régebben az öregektől még egymástól tanultuk. Aki tudta, azt tanította a másikot.
Van ilyen, hogy apró, van ilyen, hogy korobgyászka, hosszú havasi, békási ruszka.
Egy toppantos, két toppantos.
Ezeket a táncokat is bemutatták a fesztiválon. A gyimesiek mellett magyarországi együttesek is felléptek. A Csángó Fesztivál arra is alkalmat adott, hogy Gyimes Felsőlok és Jászberény hivatalossá tegye a mintegy 20 éve kezdődött testvértelepülési kapcsolatát.
Egyetlen magyar versenyfilm indul idén a vajdasági Palison rendezett fesztiválon, Miklózics Bence a Zöld sárkány gyermekei című alkotása. Versenyen kívül azonban számos nemzetközi sikert aratott filmet vetítenek, köztük a Szelíd teremt és a Frankenstein tervet, az Üvegtérés 3-at vagy a Bibliothek Pascalt is. A Mustra idén 18. a sorban és jövő vasárnapig tart. 30 ország rendezőitől csak nem 100 filmet láthat a közönség.
A balkáni háború idején a 90-es évek végén rendeztek először filmfesztivált Palicson, annak ellenére, hogy Szerbia akkor szinte teljes zárlat alatt volt. Aztán évekig keresték a szervezők a fesztivál arculatát, majd csaknem 10 éve az európai filmek mellett kötelezték el magukat, amit utólag bátor döntésnek tartanak.
A közönségnek, amelyet eddig rászoktattunk az amerikai és más sikerfilmekre, azt kellett mondani, nos ez nincs tovább, hanem szlovén, fehér orosz és orosz filmeket láthat majd helyettük.
A közönség korán sem pártolt el, sőt a fesztivál is évről évre rangosabb lett. A versenyprogram mellett már 9 helyszínen vetítik a Szemle filmjeit.
Tavaly is itt voltunk, és minden évben jövünk és megnézzük ezt a híres fesztivált.
Alkalom nyílik az új magyar és európai filmek bemutatására is.
A közönség valóban nagyon szereti és várja a magyar filmeket, de főleg az idesereglő szakemberek, tehát a volt Jugoszlávia területén jövő filmes szakemberek, újságírók, kritikusok, azoknak is egy komoly betekintést nyújt a magyar filmprogram és válogatás.
A 14 versenyfilm között szerepel Miklauzic Bence, a Zöld Sárkány gyermekei című alkotása is. A fesztivál fődíja az Aranytorony díj, Palics egyik jelképe, a Szecessziós víztorony ihlette. A Lipka Sándorról elnevezett filmes életműdíjakat idén egy szerb és egy horvát rendező, Srdjan Karanovic és Lordan Zafranovic kapta. A palicsi filmszemle jövő vasárnapig tart.
Székelyhíd bajnoka nyerte az első nemzetközi favágó bajnokságot hazai pályán. A versengés nemzetközi volt, hiszen Románia mellett Ausztriából és Magyarországról is neveztek erős emberek. A versenyzőknek 5 fejszés, illetve körfűrészes számban kellett megmutatniuk tudásukat.
Így készültek egy hónapja a székelyhídi favágók Románia első nemzetközi favágó versenyére. Egy amerikai edző segítette őket. Ez pedig már a verseny helyszíne, ahol 2 osztrák, 3 magyar és 7 romániai erős ember mérkőzött fejszével és körfűrésszel. Ezekben a számokban először Székelyhídon indult a magyarországi Juhász István, pedig rutinos versenyfavágó, világbajnokságon is részt vett már. Most azonban nagyobb rönköket kellett aprítani, ráadásul az időt is mérték.
Ez fizikailag nehezebb. Másik sorozat meg nagyobb precízséget, pontosságot, szakmai tudást igényel.
A szervezők azt szeretnék, ha a favágást hivatalosan is sportnak nyilvánítanák Romániában.
Nagyon fontos ez a verseny, mert most jöttek el a sportminisztériumtól, és tehát, hogy elismerjék, mint sportág ezt a sportot.
Pedig ezek az erős emberek már évek óta sportként vágják a fát, ahogy a székelyhídi győztes is.
Elég extrém, érdekes, szép, nekem nagyon tetszik, nagyon megfogott, nagyon bejött.
A verseny közte és egy osztrák favágó között dőlt el a körfűrészes próbában. 10 éve versenyzek, de ez egy nagyon kemény próba volt, mondja a verseny második osztrák helyezettje. Romániában a 17 versenyző favágó között 2 nő is űzi ezt a sportot. 4 éve tartották az első versenyt, a sportág egyébként Amerikából származik.
Végül legfontosabb híreink következnek, még egyszer egy-egy mondatban. Búcsú, Habsburg Otto akarata szerint Pannonhalmán a főapátságban helyezik el szívurnáját. Ák Péter maradt a Fidelitas elnöke, Orbán Viktor a fiatalok segítségét kérte az ország újjászervezéséhez. Szankciót csürgető szakszervezetek Szerbiában börtönt javasolnak annak, aki 3 hónapig nem fizet bért alkalmazottainak. Fejszével és körfűrésszel versengtek, egy székelyhídi favágó lett a bajnok. A híradó véget ért. 3.18-kor heti hírmondó. Benne az új honvédelmi törvény tervezetéről, Hende Csaba minisztert, a kormánypártok választási elképzeléseiről pedig Salamon László KDNP-s képviselőt kérdezi majd Szántó Georgina. Politológus vendégeivel pedig a határon túli magyaroknak nyújtandó választójogáról beszélgetnek. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!